Mai műsorunkban az úszóországos bajnoksággal foglalkozunk, természetesen kiemelten, amelyet Sopronban rendeztek az elmúlt hétvégén, de szóba kerül a Ferencváros tegnap esti bajnokok ligája mérkőzése, és a végén pedig egy picit majd a jelenleg is zajló szegedi kajakkenu válogatóval foglalkozunk, és állandó házigazdánkat Bitman emiatt tervezzük majd telefonon kapcsolni. Az úszóországos bajnokság 5 napos volt, ha egy dolgot röviden ki kéne emelni, Göbi, akkor neked mi lenne az, ami leginkább emlékezetes erről a soproni 5 napos eseményről?
Hát szerintem egyértelműen Milák Kristóf, aki ugye egy év után visszatért a vízbe, és még az első nap, első-második nap nem gondoltuk róla, hogy olyan formában lesz, mint amilyenben, de ezt azért majd kibontjuk szerintem részletesebben.
Igen, Milák Kristóf ugye egyéniben 4 aranyérmet szerzett, és ugyanígy 4 egyéni aranyérme volt Jakül Viviennek, aki ugye 3 távon ráadásul még megúszta az Európa-bajnoki szintet is. Az ő edzőjét kapcsoljuk most telefonon, Kocsis Mártát. Hamarosan majd ez az összekötetés is létrejön. Szóval Kocsis Márta lesz majd hamarosan, akivel beszélgetünk, aki nagyon elégedett volt szerintem itt az országos bajnokság eredményei kapcsán, hiszen ugye rendkívül jól sikerült Jakül Viviennek ez a verseny. 4 aranyérmet tudott nyerni, korábban soha nem volt még ilyen országos bajnoksága. Szóval Kocsis Márta itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Több sajtóorgánumban lehetett Jakül Vivien kapcsán olvasni olyan fellengzős kifejezéseket, hogy visszatért Vivien, újra a régi. Edzőjeként megfogalmazva, megélve ezt a soproni 5 napot, milyen kifejezés, egyáltalán milyen érzések vannak most önben Vivien kapcsán?
Hát az érzéseim azok nagyon jók, de azért én óvatosan bánnék még ezekkel, hogy visszatért és ugyanolyan, és jaj, de szuper minden. Én azt gondolom erről, hogy egy nagyon jó úton haladunk ismételten. Egészen jól visszatért ahhoz a munkához, amit évekig csináltunk. Úgyhogy jó úton haladunk, inkább én így mondanám.
Üdvözlöm, Göbölyi és Gábor vagyok. Engem az érdekelne, hogy honnan indult ez az út a tévében, és máshol is lehetett hallani, hogy Vivinek azért, hogy mondjam, újra úszótestet is kellett faragni. Ez hol tart ez a munka, vagy ez már az? Mit lehet tudni, hol tartanak ebbe a munkába?
Hát azt mondom, hogy fizikálisan nagyon jó állapotban van. Hát a teste is már egészen jól alakul. Van még mit dolgozni, van még mit alakítani, de egyre jobb formába lendül.
Én hallottam Viviennek az egyik interjúját, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy picit úgy nézett ki, mintha visszatért volna bele az életerő, és egy abszolút mosolygós tinédzser hölgyet láttam, aki élvezte azt, hogy versenyezhet és jól tudott úszni. Ugye azt lehetett hallani, hogy januártól kezdődően volt igazából, amikor Vivien visszaállt a kőkemény munkába, tehát ez egy ilyen nagyjából 3,5 hónapos felkészülés volt a soproni országos bajnokságra. Ez valóban így volt, tehát januártól kezdődött el újra az a program, amit korábban közösen önök úsztak?
Igen, hát azért a tavalyi év ugye szeptemberbe keresett meg engem, azért a szeptembertől decemberig tartó időszak azért az egész elég nehézkesen ment, tehát minden lelkileg, testileg, fizikálisan, fejben mindenhogy vissza kellett állnia. Ott inkább az volt a lényeg, hogy bent tartsam egyáltalán az úszósportba, és ne azt mondja, hogy ő nem szeretne úszni. És januárban, amikor a karácsonyi szünet után visszajött, akkor leültünk, megint beszéltünk, és mondjuk azt mondom, hogy január közepe, vége felé kezdett úgy beleállni a munkába, igen, ami mondjuk ideig vezetett, hogy egészen jól szerepelt ezen az országos bajnokságon.
Mennyire kellett változtatni az ő programján mondjuk a másfél évvel ezelőttihez képest? Mennyire változott Vivi, akár emberként is, tehát azért egy tinédzser életében 1,5-2 év az nagyon sok. Vagy újra egymásra talált edző és tanítvány, ugyanúgy, mint korábban?
Én azt gondolom, hogy közöttünk egyébként nem volt soha feszültség, nyilván voltak nehezebb napjaink, visszataláltunk egymáshoz. Hát igen, ez a kamaszkor nem egyszerű, nekem van 2 nagy gyerekem, úgyhogy én már túléltem ezeket a dolgokat, de nyilván azért itt a Vivinél más is közrejátszott, de én azt gondolom, hogy talán azt mondhatom, hogy most már lelkileg is kezd hasonlítani a régi önmagára. Nagyon jó volt látni, hogy mosolyog, élvezte az egészet. Ő maga azt mondta nekem, hogy már szerintem most jól vagyok, jól érzem magam, úgyhogy remélem, hogy csak-csak egyszer visszatér a régi Vivien.
És az edzések egyébként ugyanolyanok, hasonlók a távok?
Igen, igen, az edzésen alapvetésekben nem nagyon változtattam. Tehát a Vivi mindig a sok munkából, a sok úszásból, a hosszú sarazatokból tudott jól úszni. Nyilvánvalóan idősebb lett, valamennyit kellett változtatnom, de igazából ezek csak ilyen tényleg nagyon apró finomítások, hogy komfortosabban érezze magát, de alapvetéseken nem változtattunk. Tehát ugyanazt a kőkemény munkát végzi, amit 10 évig.
Mennyire befolyásolta az OB-re való felkészülést, hogy változott a lebonyolítás? Ugye voltak olyan számok, amit ugye 3-szor kell leúszni, mint egy nagy világversenyen, ugye a Vivi esetében mondjuk az 1500-os, meg a 400 vegyes, az 2-szer. Ugye ehhez ráadásul meghatároztak egy elég komoly szintidőt is a párizsi EB-re. Mi volt a fókuszban? Esetleg szinteket úszni, vagy csak, hogy minél jobban szerepeljen a Vivi?
Hát igazából ugye ő egész kicsi kora óta hozzá van ahhoz szokva, hogy délelőtt is, vagy adott esetben egy közép döntőbe is jól kellett úsznia, mert mindig az idősebbekkel versenyzett, és ha döntőbe akart kerülnie, akkor ugye neki azért teljesítenie kellett már délelőtt is. Úgyhogy ez talán őt annyira nem viselte meg, ha mondhatom így, mint esetleg más versenyzőtársát. Hát elég brutális programot választott ő magának egyébként. Nyilván továbbra is mindent megbeszélünk, de egyetértettem vele, mondtam neki, hogyha úgy gondolja, hogy ezt végig tudja úszni 3-szor a 200-akat, 2-szer az 1500-at és a 400-at, és akkor kijött egy ilyen kellemes 6200 méter, amit gyakorlatilag brutálból lenyomott így az 5 nap alatt. Talán neki nem okozott ez nehézséget, meg azért ő már próbálgatta magát ugye Európa-bajnokságon, IFI, EB-n, világbajnokságon, ahol ugye ez a rendszer, hát ezért is van ez most itt bevezetve, hogy minél jobbak legyenek a magyar versenyzők is, úgyhogy talán ez nem okozott neki gondot. Nyilván vasárnapra azért elfáradt, mert azért ő se úgy működik, hogy megnyomunk rajta egy gombot, és akkor azt, hogyha újra megnyomom, akkor áll le. De én azt gondolom, hogy ezt jól bírta. Hát a célunk az volt, hogy próbáljon meg EB szintet úszni valamelyik távon. Én azt mondtam, hogy az 1500 talán az összejöhet, az nem tűnt nekem olyan nagyon-nagyon erős szintnek abba az állapotába, amiben már most van. A 800-at azt nem gondoltam egyáltalán, megmondom őszintén, hogy ennyire jó időt fog úszni. Hát a 400 vegyesről megint csak volt sejtésem, hogy meg lesz azért az a 4.40-77, de ugye ott meg azért csak-csak már a nem tudom 5,5 ezredik méternél tartott utolsó nap vasárnap, de én nagyon örültem neki. Nem érmekbe gondolkodtunk, tehát az érem az nem volt prioritás, itt az idők, meg esetlegesen a szintidők voltak, amik elsőbséget élveztek.
Az egész program ugye a 200 pillangó megnyerésével indult, amit ugye holtversenyben Kertész Borokával sikerült Viviennek megnyernie. Emellé jött a 800, 1500 gyors és a 400 vegyes. De volt olyan szám is, amit menet közben el kellett engedni. Igen. Hogy áll most Vivien a versenyszámok vonatkozásában? Tehát mi tekintetünk nála a főszámnak?
Igen, hát ugye azt a 200 hátról beszélünk, azt előzetesen is én mondtam neki, hogy ezt lehet, hogy nem is kéne bevenni a programba, mert az ott nagyon a 800 döntője előtt volt 20 perccel, és ugye azért neki a 800 az fontosabb. Arról nem beszélve, hogy a 200 hát döntője a 400 vegyes döntője előtt volt, ugye, mint ahogy a Szabó Feltóti ezt is úszta ezt a két számot, úgyhogy ő kérte, hogy azért nevezzem be, megbeszéltük, hogy akkor ott délelőtt próbál egy ilyen olyan időt úszni, amivel ő maga elégedett. Hát ezt úgy láttam rajta egyébként, hogy annyira azzal a 2.14-el nem volt elégedett, bár reggel soha nem úszott még 2.14-et 200 háton. Mindegy, aztán megbeszéltem vele, hogy akkor azt engedjük el, mert a másik két szám az elsőbséget élvez, úgyhogy ezért nem úszta igazából ezt a 200 méter hátúszást. De a fő csapás, azt gondolom, hogy továbbra is ez a 400 vegyes, 1500 gyors, 800 gyors, csak az a baj, az a gondunk mindig, hogy általában a 400 vegyes meg az 1500 gyors az úgy tudja ütni egymást, például az IFI EB-n is első nap lesz a 400 vegyes előfutam, délután a döntő, majd másnap délelőtt 1500 selejtezőt kell úsznia. Úgyhogy itt azért mindig gondolkodnunk kell. Amíg ő azt mondja, hogy bírja és szeretné, addig én azt mondom, hogy igen, próbáljuk meg. De ha mondjuk a 400 vegyes döntője veszélybe kerül, akkor azért sikerül mindig lebeszélnem olyan dolgokról, ami mondjuk szakmailag szerintem nem biztos, hogy ott jól illeszkedik a programba.
Most egy fél mondattal akkor már hallhattuk is, hogy milyen program vár Vivire, de azáltal, hogy ezeket a szinteket ő most megúszta, kvázi, hát ugye nincs már ilyen, hogy valaki biztosított, de azért jó esélye van, hogy ott van a felnőtt EB csapatban is. Hogy néz ki most akkor a további program mondjuk augusztus végéig?
Hát most el fogunk menni Schaffhausenbe, Svájcba május 8-tól 10-ig egy ilyen kinti medencés versenyre. Na, az inkább, ha mondhatom így, egy ilyen buli verseny. Utána a Mare Nostrum állomás, középső állomására megyünk Kanadba, az lesz május 27-28-án. Annak még nem ismerem a pontos programját, tehát majd ott is válogatunk számokat. Utána még benézünk azért az IFI OB-re, ami június 3-tól 6-ig lesz. Ott azt gondoltam, hogy hagyjuk a fő számait, és mondjuk teljesen más távokat és versenyszámokat fog úszni. Utána jön júliusba az ifjúsági Európa-bajnokság, és ugye utána lesz augusztusban az Európa-bajnokság. Nagyjából ez a program. Hát igen, és azért azt mindig el szoktam mondani, és én ezt vállalom bárkivel szemben, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy a Vivi még mindig ifjúsági korú versenyző, ráadásul utolsó éves ifi. Én azt gondolom, hogy azért neki ez az utolsó ifjúsági Európa bajnokság azért fontos lesz, már csak azért is, egy fél mondattal kitérve a múlt évre, hogy ugye ott ő, hát nagyon idézőjelbe téve csak harmadik lett 400 vegyesen, úgyhogy ő kérte is, hogy az IFI EB-n szeretné úszni a 400 vegyest. Utolsó éves IFI, én megértem, valószínűleg azért úgy akarja befejezni az IFI pályafutását, hogy mondjuk oda vissza kerül nagyon előre, meglátjuk.
Volt egy hasonlóan sűrű év a 2024-es, amikor szintén volt ugye magyar bajnokság, volt ifjúsági Európa bajnokság, volt egy olimpia. Az akkori tapasztalatokból terhelés, versenyszámok kiválasztása, Vivinek a felkészülése, van-e olyan tapasztalat, amit esetleg át lehet a mostani sűrű nyárra hozni?
Igen, én azt gondolnám, hogy nagyon sokszor leúszta abba az évbe, ugye a 24-es évbe ezt a 800-1500-400 vegyes kombot. És ugye neki ott az országos bajnokságon még az EB-n is kitartott a csúcsformája. Nyilván én valahol sejtettem a mélyemen, most lehet azt mondani, hogy utólag könnyen vagyok okos, hogy azért az olimpia nem lett top. Még akkor is, ha tudjuk, hogy milyen ideje volt, bronzérmes idő, jó, oké. De ha ő nincs áprilisban, meg még az EB-n csúcsformában, akkor most nem beszélgethetnénk arról, hogy voltunk 24-ben az olimpián. De minden esetre én azt ott megtanultam, bár serdülő korában volt már egy ilyen, hogy nem akartam azt, hogy nagyon sokszor leússza ezeket a számokat egymás után, és hát 24-ben, kimondjuk vagy nem mondjuk ki, azért én is beleestem ebbe a hibába, hogy sorozatosan ezeket úszta. Szóval az idei évben ezért is próbálom azt, hogy az IFI OB-n egyáltalán nem fog úszni nagy valószínűséggel főszámot, se az 1500-öt, se a 800-at, se a 4 vegyest, és hát az IFI EB-n is én azt gondoltam, hogy ott sem ússza le a 4 vegyes 800-1500 kombot, de kérte a 4 vegyest, úgyhogy ott az valószínű menni fog. A két hosszú gyorsot nem gondolnám, de ezt még nagyon át kell beszélnünk, azért, hogy az EB-re mondjuk így, hogy ki legyen éhezve ezekre a számokra, mert ha megint hónapról hónapra, négy hetente ugyanazt ússza, akkor én szerintem ugyanoda jutunk, mint 24-be, hogy gyakorlatilag az EB-re már olyan, jó, hát beugrom a 18. négyvegyesre, a 20. 800-ra, kell, hogy éhezzen ezekre a versenyszámokra.
Jó éjséget kívánunk akkor Jakül Viviennek, és jó utat Svájcba a Schaffhauseni versenyre. Kocsis Mártának nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen én is.
Az országos bajnokságon a legeredményesebb versenyző egyébként Ugrai Panna lett, aki ugye a BVSC Zugló 5 aranyérmes váltójában is ott volt, emellett megnyerte egyéniben a 100-at és a 200-at. De hogyha valakit megkérdezünk majd szerintem pár év múlva, hogy erről az országos bajnokságról mi volt a legemlékezetesebb, akkor azt hiszem, hogy Vivien, én talán fogalmazhatok úgy, hogy visszatérése mellett egyértelműen az általad is kiemelt Milán Kristóf volt az, aki nagyot dobott. Ő gyakorlatilag egy éve nem versenyzett, tehát a tavalyi kaposvári országos bajnokság után láttuk őt most ismételten. Mi az, ami téged jobban meglepett, a győzelmek száma, vagy az úszott időeredmények minősége?
Inkább az, hogy milyen számokban nyert. Tehát azt gondolom, a legnagyobb meglepetés az mindenképpen az volt, hogy a Szabó Szebasztiánnak a 8 éves egyeduralmát sikerült megszakítani a 50 pillangón, még ha egyébként az elmúlt években ezekhez rendszeresen közel is volt. Én nem gondoltam volna, hogy most ez összejön. Ezzel a győzelem szerintem mindenképpen a legkiemelkedőbb, még ha egyébként nem is ér EB szintet. De ez egy fantasztikus győzelem volt. A 100 gyorsnál meg én bevallom őszintén, én Németh Nándit egy kicsit ilyenkor sajnálom. Tehát amikor Nándiról, nem tudom, már 8 éve folyamatosan azt látjuk, hogy ott van a világbajnokságok, olimpiák döntőjében, majdnem meglett egy olimpiai, hát nem is bronz, hát még az ezüsthöz is nagyjából ugyanannyira közel volt, és akkor Milák Kristóf megérkezik, fölállnak egy országos bajnokságra, és nem tudja legyőzni. Most kicsit elárultam, olyan picit szurkoltam Nándinak, hogy ez meglegyen neki ez a siker, és Kristóftól ez szerintem egészen döbbenetes, hogy egy olyan úszót tud most már egyébként évek óta maga mögé utasítani 100 gyorson, aki a legszűkebb világelitnek a tagja. Tehát én azt gondolom, hogy ez a győzelem is elképesztően értékes. Nyilván a 200 pillangón, amire ugye mondjuk az elmúlt 6 évben azt mondtuk, hogy az Milák Kristóf főszáma, szerintem ezt már kijelenthetjük, lehet, hogy nagy bátorság, de ezt nem kijelenthetjük azt, hogy nem ez Milák Kristóf főszáma, hanem mindenképpen a rövidebb távok, ugye 100 pillangón a világ idei legjobbjával nyert, még ha azért ez egy elég kis minta is, de egy nagyon jó kis időt úszott Kristóf, kvázi bejelentkezett egy Európa bajnoki aranyéremre, de amennyire tudjuk, nem biztos, hogy fogjuk őt látni a francia fővárosban. Vasárnap reggel hallgattam a Nemzeti Sportrádiót, és Gyurta Gergely beszélt Kristófnak a helyzetéről, hogy azért vigyáznia kell a többi úszónak arra, hogy ezt nem lehet csinálni. Tehát ezt nem az egész világon egy darab ember tudja megcsinálni, ezt Milák Kristófnak hívják, aki néhány hét vagy hónap edzés munkájával megérkezik egy ilyen bajnokságra, és letarolja a sprint számokat, hogy így mondjam. Döbbenetes volt. Én csak abban reménykedem, hogy ezt majd viszont látjuk világversenyeken is, és nagyon bízom benne. Nagyon sajnálom, hogy Kristóf nem szólalt meg, mert nagyon kíváncsi lennék egyébként a véleményére. Nem is feltétlenül kérdezném ki, mert tudom, hogy úgyse beszélünk az elmúlt 2 évről, hanem csak a szakmai dolgokról, mert pont az OB előtt a múlt heti adásban beszéltük Emillel, hogy én például el tudom azt képzelni, hogy Milák Kristófnak a 100 gyors lesz a fő száma. A 100 pillangó mellett. De ugye a 100 gyors az megint olyan, tehát ott megnézzük a nemzetközi mezőnyt, egy kínai világcsúcstartóval, Popovicsal, Németh Nándival, az ausztrálokkal, az egy kegyetlen mezőny. Oda azért betörni, úgy, hogy mondjuk érmet szerezzél világversenyen, az óriási feladat.
Igen, hát mi Tóth Bálint kollégámmal közösen közvetítettük a helyszínről Sopronból ezt az országos bajnokságot az M4 sporton. Én magam is próbáltam puhatolozni edző kollégáknál, kérdezősködni a háttérről. Hát valahogy mindenki máshova tette azt a százalékos mutatót. Ugye kérdeztem, hogy Milák Kristóf mondjuk a nulla kötőjel 100%-os skálán mennyit edz többi versenyzőhöz képest. Ilyen 30-60% közötti válaszokat kaptunk, tehát nem nagyon tudják szerintem a szakmában sem, hogy Kristóf milyen módon, meg milyen formában készül. És szerintem Nándinak is ez lehet, hogy egy picit ilyen stresszfaktor, amikor Milák mellett kell úsznia ezekben a 50-es, 100 gyorsos számokban, ez nem lehet egy egyszerű feladat. Ugyanakkor ők nyilván a saját szituációjukból tudják megítélni a helyzetet, mert egészen egyszerűen ők úgy vannak szocializálva, hogy ilyen időeredményeket nem lehet munka nélkül úszni. Tehát tényleg itt Kristóf egyfajta ilyen rendszerhiba, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert olyan olyan folyamatokat tud mutatni, most már nem csak a párizsi olimpia előtti másfél évről beszélünk, hanem az elmúlt egy évről is, hogy egészen egyszerűen ő lehet, hogy kevesebb felkészülésből, talán több konditermi munkából, mert ugye, ha valaki figyeli az úszóportálokat, többek között az ausztrálok is ebbe az irányba indultak el, a sprintereik, az ötveneseik, hogy sokkal több konditermi munka.
De ők viszont, bocsánat, hogy felbeszakítalak, ők ugye kimondva sprinterek. Tehát Milák Kristófról ezt még kvázi nem mondtuk ki, de egyébként szerintem ennek,
lehet,
ennek
hamarosan azt lesz az gondolom, ideje.
Hogy itt van az ideje.
Igen. Tehát, hogy ez is egy útja, és lehet, hogy ő is úgy ösztönösen ráérzett erre a szituációra, hogy a szervezetének nincs szüksége több úszásra, hanem egyszerűen kondiból, izomzatból, meg abból a nagyon jó kitartásból, ami neki az ő izom memóriájában benne van, abból tud élni.
Tehát, hogy egészen többenetes technikával siklik gyakorlatilag a vízen, itt főleg a pillangóra gondolok, egyszerűen hihetetlen az a gyorsaság, ahogy közlekedik a medencébe, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak. Én még egyszer mondom, nagyon szeretném látni őt Európa-bajnokságon, a hazai világbajnokságon, és korából adódóan én azt gondolom, hogy még ő a nem véletlenül tagja ugye az LA 10 programnak, vagy a LA 28 programnak, bocsánat. Ő még lehet szerintem olimpiai bajnok. Nyilván a 100 pillangó, azt gondolom, hogy most ő abban kellene, hogy legyen majd az egyeduralkodó, és tudna is lenni szerintem.
Itt úszott egyébként Európa-bajnoki szintet Milán Kristóf 50,22 másodperc, ez döbbenetes idő, hogy 50 alatt nagyjából világverseny döntőjében szoktak a legjobbak úszni csak. És a már említett Jakül Vivienen, valamint Milák Kristófon kívül, Sárkány Zalánnak sikerült az országos bajnokságon 1500 gyorson, Ugrai Pannának hatalmas egyéni csúccsal női 200 gyorson, és az általad is említett Németh Nándornak a 400-as gyorsváltó első embereként a klasszikus távon 100 gyorson Európa-bajnoki szintet úszni. Korábban ugye Kós Hubertnek még tavaly decemberről a US Openről 200 háton és 200 vegyesen van Európa-bajnoki szintideje. Sok, kevés, éppen jó. Jelen állás szerint 6 magyar úszó mehetne az augusztusi párizsi Európa-bajnokságra.
Hát, hogyha csak azt mondjuk, hogy 6, akkor az nyilvánvalóan kevés, ez egyértelmű. De azért, ha mellé tesszük azt a információt, ugye azt többször elmondtuk, hogy a szövetségi kapitány olyan szintidőket határozott meg, ami a legutóbbi világranglistán a 8. legjobb európai, azért ott nagyon vastagon fogott az a ceruza. Tehát az elképesztően kemény. Ez tényleg azt feltételezi, hogy aki ezt megúszza, az jó eséllyel döntőt úszhat majd a kontinens viadalon. Ennek ellenére nem tudom elképzelni azt, hogy most mondok egy számot, 10-12 úszónál kevesebben menjünk erre a kontinens viadalra. Ugye itt beszéltük az adás előtt, hogy az Egyesült Államokban maradó hölgypárosunk, például Pádár Nikolat és Ábrahám Minna, ők jó eséllyel azért teljesíteni fogják majd a szinteket valamelyik amerikai versenyen. Én nem tudom elképzelni, hogy valahogy ne vigyék egy kicsit lejjebb ezeket a szinteket, mert azért van még jó néhány kiváló úszónk, akiknek szerintem egy Európa-bajnokságon esélye lehet a döntőre is, akár még ennél valamivel gyengébb szinten, idézőjelben mondom, hogy gyengébb szintekkel, tehát például gondoljunk arra, említetted Sárkány Zalánt, tehát abban a futamban volt egy olimpiai negyedik Betlehem Dávid, és egy 10 kilométeren olimpiai bajnok Rasoszki Kristóf, akik nem tudták megúszni azt a szintet, amit egy országos bajnokságon felállított a szövetség eléjük. De hozzáteszem, hogy ugye ebből a szempontból is új volt az OB, hogy ugye a leghosszabb távokat most kétszer kellett leúszni, 200-ig bezárólag pedig háromszor, tehát ilyen se volt még. Ugye az 1500-öt is kétszer leúszni, az nem egy egyszerű feladat, nyilván a világversenyen meg kell tenni, de az, hogy ez a kettő egymással összeért, ez a kvalifikáció, meg az új lebonyolítás, szerintem ebből jött ki ez a ugye 5 ember, plusz Hubi. Első hangzásra nagyon kevés, hát még van 2 hónap, hogy az úszóink teljesítsék a szinteket. 2 hónap ugyan, de kevés verseny. Tehát amennyire én tudom, itt 2-3-4 verseny lesz még Európában, ahol ezeket a szinteket még teljesíteni lehet majd.
Ennyi idő viszont nincs már hátra a Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája sorozatból, hiszen ezzel is természetesen kiemelten foglalkozunk. Tegnap este volt Genovában egy igencsak érdekes mérkőzés, a Rekko, illetőleg a Ferencváros csata, ebben a szezonban harmadszor játszott a két együttes egymással. Ugye a Rekko győzött itt Budapesten a Bajnokok Ligája középdöntős csoportkörében méghozzá 4 góllal, 13-9 arányban, ehhez képest a Ferencváros egy parádés első félidővel 10-4-es vezetés után most idegenben 16-14-re nyert, és ezzel kvázi gyakorlatilag már megvan a továbbjutása, nyilván nem matematikailag, de ezzel óriási lépést tett Nyéki Balázs együttese a továbbjutás felé. Mennyire volt döbbenetes neked ez az első félidő? Gyakorlatilag hiba nélkül játszott emberölönyben, emberhátrányos védekezésben a zöld-fehér csapat, tényleg ez ilyen világszintű produkció, ráadásul a Proreco ellen, ami meg álomszerű.
Hát abból a szempontból nem volt meglepetés, hogy azt tudjuk, hogy a Ferencváros tud így játszani, és egyébként a két csapat első negyeddöntős meccsére gondolok, akkor az egy anomália volt. Tehát ott a Ferencváros teljesen összetört abban az első negyedben, amit 5-0-ra elveszített. Hozzáteszem, hogy előzetesen azért nem számítottam erre, tehát mondjuk a Ferencváros honlapján a felvezető cikk is azt hiszem az volt a cím, hogy nem ez lesz minden idők legfontosabb Rekó-Fradi mérkőzése, ami teljesen igaz, mert ugye a Fradinak papíron ugye 4 gólnál többel kellett volna ahhoz nyernie, hogy majd a végelszámolásnál csoport első legyen, és kvázi egy gyengébb vagy a gyengébbik ellenfelet kapja a másik csoportból az elődöntőbe, és azért ez elsőre nem volt benne a pakliba, főleg úgy, hogy Mandics válsérülése miatt hiányzott, és Nagy Ákos sem volt, tehát például az a 20 éves Haverkampf Bence is lehetőséget kapott, aki BL meccsen szinte sose játszik a Fradiba. Dobott is két gólt, és ugye tavaly pont a Rekóban játszott kölcsönben, tehát nagyon érdekes volt az ő szerepe. És ehhez képest a Fradi tényleg, azt kell, hogy mondjam, gyakorlatilag 100%-ot nyújtott az első negyedbe, sőt az első fél időbe, tehát a második negyed az 3-0 volt, vagy 4-0, talán 4-0. Fantasztikusra játszott támadásban a Ferencváros, de azért a Rekó a második fél időben, ott főleg a harmadik negyed elején ott megmutatta, hogy miért is a világ egyik legjobb csapata, a Ferencváros mellett a másik legjobb. Nagyon-nagyon veszélyesek voltak az olaszok, tényleg ugye az utolsó támadásnál még az egyenlítésért támadhattak, és akkor végül egy lelopott keresztpaszt Jancsik Szilárd aztán üres kapura bevert, és akkor így lett 16-14. Szerintem ahhoz képest, amiket vártak a szakemberek, újságírók, szurkolók, ahhoz képest ez egy hatalmas nagy meglepetés, és ne felejtjük el azt, hogy a Rekó először kapott ki ebben a szezonban minden frontot figyelembe véve, a Fradi pedig idegenben még hibátlan. Ez nagyon kellett szerintem, ez a győzelem. Tehát hiába vezették fel úgy a dolgot, hogy ennek most nincs olyan nagy tétje, azért mondjuk egy négyes döntőbe úgy bemenni, hogy te kétszer kikaptál a Rekótól, az egyik fő ellenfelettől, amivel jó eséllyel mondjuk a döntőbe össze fogsz találkozni, az szerintem nagyon nagy lelki teher lett volna minden ferencvárosi játékosnak. Az, hogy meglett ez a győzelem, és idézőjelben azt mondom, hogy 98%-ig simán, mert tényleg az utolsó 2-3 percig úgy tűnt, hogy ez nagyon-nagyon sima lesz. Azt szerintem egy nagyon jó előjel erre a négyes döntőre, ugye még papíron be kell húzni azt az első vagy második helyet, de ugye két hazai meccse van a Fradinak, tehát a Hannover és a Mladost ellen ez nem jelenthet problémát.
Nyéki Balázs egyébként úgy fogalmazott, hogy nem dimenzionáljuk túl ezt a győzelmet, de szükségünk volt rá, hogy megmutassuk a máltai négyes döntő előtt, hogy itt vagyunk.
Abszolút
jelezte egyébként ezzel a Ferencváros, amely, ha jól olvastam, akkor története során először tudott a Rekó otthonában mérkőzést nyerni, úgyhogy ilyen szempontból is ez fontos volt. Ami nekem, aki nem követi annyira napi szinten a vízilabda történéseit, szemet szúrt, egyrészt ez a 0-5-ös első negyed ugye a Fradi hazai mérkőzésen, a másik pedig ez a 0-4-es második negyed. Én azt gondolnám, hogy két élcsapat közötti mérkőzéseken azért sokkal inkább látunk döntetlen közeli negyed végeredményeket. Miből adódik, hogy vannak ilyen 8 perces üres járatok egy-egy csapat életében, mert ez szokatlan, hogy két ilyen kiemelt elit csapat meccsén ilyen fordulatok vannak negyed és negyed között.
Hú, nagyon nehezet kérdezel, mert a két csapat első mérkőzése előtt például mindenki azt várta, hogy fú, ez lesz a minden idők egyik legszorosabb meccse, és óriási csata lesz, ehhez képest úgy kezdődött, ahogy, és az lett belőle, ami én egyáltalán nem számított. Ez vízilabdában is nagyon ritka. Tehát azt gondolom, hogy két olyan csapat, amelynek ilyen a játékos kerete, főleg a Fradiból most még ugye hiányoztak is kulcsjátékosok, szinte megmagyarázhatatlan. Egyszerűen ezen az estén, és főleg tényleg abban az első két negyedben minden működött. Ugye Fogásoma a kapuba hozta a szokásos ötös védését, támadásban Manherz Krisztián főleg az első félidőben minden bejött neki, teljesen elbizonytalanította az ellenfél kapusát. Egyébként ez is lehet például egy ilyen indok, hogy mitől lehet simába egy meccs. Tehát, hogyha az elején a lövőknek bejönnek a lövéseik, tényleg fejfölé, kapufára, hónaj alá, mindenhova lőtt Manhens Krisztián, és szegény olasz kapus már integetett ki a kispadra, hogy most már cseréljék le, mert egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ez például lehet egy olyan ok egyébként, amely ennyire elbillenthet egy mérkőzést, és mégis ugye, tehát a végjátékban láttuk azt, hogy azért a végjáték még így is szoros lett. És egyébként a budapesti meccsen is a harmadik, negyedik, negyed közepén volt egy-egy olyan pillanat, egy-egy olyan szituáció, ami ha mondjuk ott a Ferencváros javára alakul, akkor sokkal szorosabb lehetett volna az a mérkőzés.
Lesz-e jelentőség annak, hogy idézőjelben csak két góllal nyert a Ferencváros? Ugye pontszámon utol érte így a rekord, de az egymás elleni eredmény okán az olaszok állnak jobban jelenleg a tabellán, és nagyon úgy fest, hogy akkor az FTC-nek lesz majd nagy valószínűséggel a Barcelonét az ellenfele a négyes döntőben. Jó ez a Fradinak, nem jó? Mi lesz a másik ágon szerinted?
Hát szerintem teljesen mindegy, hogy kijön a másik ágról. Ugye a Barcelonát abból a szempontból jobban örülhet szerintem a Ferencvárosnak, mint a Rekkónak, hogy ugye ebben a szezonban már sikerült legyőzniük a zöldfehéreket 5 méteres párbajba. Tehát viszont a másik oldalon meg ott van az Olimpiákos, Angyal Gergővel, Zalánki Gergővel, vagy ugye a Novi Beograd, még azt nem tudjuk pontosan. Én azt gondolom, hogy nincsen jelentősége, mert aki BL-t akar nyerni, annak a Rekkón vagy a Fradin kell szerintem túljutnia. A Ferencvárosnak, meg a Rekkónak, meg értelemszerűen mindenkin. És szerintem itt még ha kívánságműsort rendeznének, szerintem még akkor is nagyon nehezen döntenének a zöldfehéreknél.
A végjáték az majd a máltai négyes döntőben lesz. Most a tegnapi eredményt látva nagyon nagy az esély arra, hogy a Ferencváros ismételten ott lesz, hogy a címvédőként nyilvánvalóan ez lehetett elsősorban a cél. Ezen a héten, ugye a múlt heti úszóországos bajnokság után egy másik vízes sport, a kajakkenú felé fordul a magyar sportkedvelők figyelme, mert hogy az első és egyetlen válogató versenyt rendezik Szegeden. Tegnap kezdődött a verseny. Bitmon Emil természetesen a helyszínen figyelte és figyeli is a történéseket, őt kapcsoljuk. Most szervusz, Emil!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Tegnapi napon egyes válogatók voltak a férfiaknál, kajak egyes 200-on és 1000 méteren, kenu 500-on, a hölgyeknél pedig kajak egyes 500-on és kenu 200-on rendezték a küzdelmeket. Beszámolókat elolvasgatva nagyjából az volt a visszajelzés, hogy papírforma végeredmények születtek. Ennyire sima volt, amit láttál ott a helyszínen?
Hogyha szigorúan csak azt nézzük, hogy kik nyerték a versenyszámokat, akkor mondhatjuk, hogy igen, valahol a papírforma igazolódott, de azért van a számok között óriási különbség. Kezdjük most illetlen módon a férfiakkal, ahogy Kupasz Bálint több mint 3 hajóval nyert a második helyen célba érő Varga Ádám előtt, az egy egészen elképesztő fölény. Itt most nyilván az a kérdés, hogy Kupasz Bálint van már ennyire jó állapotban, vagy esetleg a többiek még nincsenek jó állapotban, de ő nagyon meggyőző volt. Aztán ott van a női kajakosok királyszáma, ugye az 501-es, ahol Csikó Zsókának a Zsodorka volt a legnagyobb ellenfele, 450 méterig vezetett nagyjából Gazsó Dorka, és az utolsó 50 méteren jött Csikó Zsóka és megelőzte, ott egy szoros csata volt. A legszorosabb pedig a férfi kajakosok 200 méteres döntője volt, illetve a női kenusok 200 méteres döntője egyesben, mind a kettő ugye sprintszám. A férfiaknál, kajakosoknál Tótka Sándor nyert az olimpiai bajnok, méghozzá Kuruc Levente és Csizmadi a Kolos előtt. Ott egy egészen elképesztő utolsó 50 méter volt, ott még nagyjából 4-5 versenyzőnek volt esélye a győzelemre. Végül Tótka Sándor volt, aki legjobban rúgta be a hajóját, és hát ennél is kisebb volt a különbség a női kenusoknál, ahol a két szegedi Nagy Bianka és Kis Ágnes csatázott egymással. 400 volt kettőjük között a különbség, ez szabad szemmel is alig látható, Kis Ágnes nyert. Úgyhogy izgalmas versenyek voltak, illetve volt még egy döntő, Fejes Dániel egyébként 500 méteren, szintén egy viszonylag komoly előnnyel, másfél-két hajóval nyert egyesben a többiek előtt, úgyhogy mondhatjuk, hogy a favoritok nyertek, de teljesen más-más előjellel, úgyhogy kíváncsian vagyok, hogy mit tartogat a folytatás.
Mai napon is lesznek majd természetesen történések a vízen, ott a szegedi Matyéren, de talán kiemelteben figyel a magyar sporttársadalom arra a 2 órakor kezdődő elnökségülése, ahol Schmidt Gábor elnök úgynevezett bizalmatlansági szavazást fog majd kezdeményezni. Mi ennek a háttere, és miben születhet esetleg a mai napon döntés szerinted?
pár napot vissza kell mennünk az időben. A hétvégén a Dunavarsányi Klub elnökségi tagja, Szemán Róbert a közösségi médiában tett ki egy posztot, amelyben jelezte, hogy lemond az egyik bizottsági tag posztjáról, ami a Magyar Kajakkerű Szövetséget illeti, az egy bizottságnak a tagja, és erről lemond. És több dolgot is felsorolt, hogy miért jutott el odáig egyébként a sportágban nagy megbecsülésnek körvendő Szemán Róbertről beszélünk, hogy visszamondja ezt a tagságát. Voltak nyilván szakmai jellegű kifogások, hogy miért van ilyen korán az idei egyetlen és első válogató. Voltak bizonyos szempontból szponzorációs és hasonló kritikák. Nagyjából 10 nappal ezelőtt volt, vagy 2 héttel ezelőtt egy szponzorációs bejelentés a Magyar Kajakkerű Szövetségnek. A szövetség azt hiszem 10 vagy 12 autót kapott egy cégtől, a kifogás pedig az volt, hogy miért jutott csak 4 a versenyzőkhöz. Aztán erre született egy válasz a Magyar Kajakkerű Szövetség részéről, ahol pontról pontra megkapta válaszokat Szemán Óbert, Schmidt Gábortól, és aztán újabb 48 óra elteltével jött egy sokkal komolyabb közösségi médiás poszt, sokkal komolyabb vádakkal. Itt voltak nem szakmai jellegű vádak is, mely szerint egy Schmidt Gábor által alapított cég, mióta Schmidt Gábor a politikai pályára is lépett, ugye helyettes államtitkárként dolgozott az elmúlt 4 évben, hirtelen több megrendelése lett. Tehát itt nagyon sok vád elhangzott, illetve szakmai kifogások pedig többek között a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiával szemben, többek között, hogy miért volt egyáltalán szükség erre rá, nagyon drága a fenntartása, és hasonló dolgok. Úgyhogy itt picit azért nyugodtan mondhatom, hogy forrong a sportág, bár én ebből tegnap a parton nagyon keveset észleltem. Szerintem mindenki kivár, és mindenki azt várja, hogy valóban ma 14 órakor milyen döntések születhetnek majd a Kajakkenu Szövetség elnökségén belül. Én egyébként azt gondolom, hogy Schmidt Gábort meg fogják erősíteni a posztján. A sportolókkal beszélgetve például senki nem panaszkodott arra, hogy miért van korán ez a válogató. Ugye erre az volt a szövetség válasza, ez volt Szemán Róbert egyik kritikája, hogy ezt már ősszel elfogadták, hogy mikor lesz majd a válogató, és ehhez alkalmazkodtak a versenyzők. Azt tudni kell, hogy a kajakkenu sportágban megváltozott az olimpiai kvalifikációs rendszer. Tehát most nem arról van szó, hogy egy versenyen kell majd jól menni, és akkor megszerzi mondjuk a magyar csapatok óták 80-90, vagy éppen 100%-át, hanem egy 2 éves versenyzési ciklusban lehet gyűjtögetni a pontokat. Kicsit hasonló mondjuk, mint a vívásban, vagy éppen a birkózásban. Éppen ezért átalakult a versenyzési rendszer is. Mindegy, nem akarom szaporítani a szót, sok minden elhangzott. Schmidt Gábor egyébként a nagyon megbecsült tagja a kajakkenu társadalomnak, az érdemei vitathatatlanok. Úgyhogy én magam is kíváncsi vagyok, hogy mindez 14 órakor. Az én megérzésem az, hogy tegnap nem volt annak jele, hogy itt jégindulás, földindulás lenne, de meglátjuk, hogy nőtt majd a sportág elnöksége ebben a kérdésben.
Emil, köszönjük szépen a bejelentkezést, és akkor jó munkát neked az egész hétre, a kajakkenusoknak pedig jó időt kívánunk erre a válogató versenyre. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Víz Összeköt, szép napot mindenkinek!
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Ez a sport történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Gazdag volt a magyar futball. Hogy mire gondolunk? A II. Világháború magyarországi befejezése után egy évvel, 1946. április közepén, Ausztria-Magyarország válogatott labdarúgó mérkőzést rendeztek Bécsben, a két ország B csapata az Üllői úton találkozott egymással. A nagy csapat 3-2-es vereséget szenvedett, Budapesten 1-1-es döntetlen született. Elmondhatjuk, ez nem vált labdarúgóink dicsőségére. Pedig Gallovics Tibor szövetségi kapitány, ahogyan ő fogalmazott, már kibányázta Puskás Ferencet és Hidegkuti Nándort. Erről fogunk beszélni a sporttörténelem a mai adásában, és persze arról is, hogy milyen volt a honi futball akkoriban. Szia Gábor!
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Igen, beszéljünk erről, mert ugye alig több mint egy évvel voltunk a felszabadulás, így hívták egyébként, 1945. április 4-ét, ugye, amíg évtizedekkel később ki nem derültek a szovjet katonák viselt dolgai Magyarországon, tehát magyarul április 4-e után voltunk egy évvel, és alig ha az járt válogatott labdarúgóink fejében, hogy az 1849. április 14-én a Habsburgoktól elszakadást jelentő függetlenségi nyilatkozat évfordulóján lépnek pályára Bécsben és Budapesten, sőt 1946 tavaszán fel sem vetődhetett, hogy az 1948 a fordulat éve lesz, és azt sem tudhatták, hogy a 47-es kék cédulás szavazás előtt állnak.
A folytatásban az is érdekel bennünket, hogy miért ez a néhány történelmi, vagy inkább politikai felvetés?
Alig több mint két hónappal az osztrák-magyar előtt 1946. február 1-én kikiáltották a második magyar köztársaságot, még a forintot se vezették be, a kommunista fordulat is messze volt. Arra szeretnék utalni, még nem tudta az ország, milyen politikai rezsim vár rá nem sokkal később.
Messze voltunk még az aranycsapattól is.
Ám tény, a későbbi legendás 11-ből Puskás Ferenc már gyökeret eresztett, a főváros legjobbjai között pedig felfedezhetjük Hidegkuti Nándor nevét. Ők egyébként már helyet kaptak 1945. szeptemberében a románok 7-2-es legyőzése során a válogatottban. Utóbbi ekkor mutatkozott be, Galovics Tibor szövetségi kapitán nem véletlenül jegyezte meg Puskás és Hidegkuti, akiket én bányáztam ki, én emeltem ki, akiket nem készen kaptam, csak félkészen. Akik, ha sok mindent tudnak is, azt még nem tudják, hogyan kell ezt a mindent felhasználni. Ám a bécsi mérkőzés előtt a szövetségi kapitányt inkább Rudas Ferenc orrtörése izgatta. Jól elintéztek Győrben, most oda a válogatottság, kommentálta szomorúan a tényt a szenvedő fél.
Annak viszont örülhetett Gallovics, hogy Puskás 5 gólt szerzett a Békés Csaba elleni 5-1-es kispesti győzelem során.
Igen, de mégsem Öcsi lett a mezőn legjobbja ezen a meccsen, hanem a védő Olajkár Sándor. A Népsport egyébként megkérdezett néhány korábbi legendát, mit szól a válogatott kerethez. Mándi Gyula szerint egy-két poszttól eltekintve a csapat a közvélemény együttese. Biztos győzelmet várok. Fogl Károly, idézem, jó a csapat, csak ne legyen lámpalázuk a fiúknak. Jávor Pál, az Újpest edzője ezt mondta, az újpesti fiúk erőnlétével nem lesz baj, győzni fogunk. Érdekesség, az A-válogatott vonaton utazott az osztrák fővárosba, a Népsport azt is megírta, hogy 30 kiló kenyeret, 6 kiló kolbászt, 6 kiló szalonnát, és ugyanennyi sajtot visz a küldöttség, idézem, talán elég lesz az éhes futballista gyomroknak. Dr. Rész István, igazságügyminiszter, az MLS elnökkel elutazott Bécsbe, őt 4 évvel később koholt vádak alapján letartóztatták, Rákosi Mátyás börtönében halt meg 1950. szeptember 15-én.
Milyen eredményt várt a szövetségi kapitány?
Galovics kijelentette, az osztrák fővárosban nem kísérletezhet egy kellemetlen felvetésre, amelyet idézek, Deák nem kerülhetett volna be a válogatottba, ha például nagy csapatban játszana? A kapitány így reagált, nálam ez nem számít, hogy valaki hol játszik, a Kispest sem nagyobb egyesület, mint a SZAC, mégis ad válogatottat Puskás személyében. Deákot már beékeltem Szusza és Zsengellér közé, nem ment. Csupán egy utólagos megjegyzés, 1946. október 6-án, megint egy történelmi dátum, ugye? Magyarország az Üllői úton Deákbamba 2 góljával 2-0-ra győzte le Ausztriát, a belső hármas így állt fel, Szusza, Deák, Zsengellér.
Noha a megkérdezettek zöme elégedett volt a válogatással, a Népsport szerkesztőségi cikkben 3 poszton is megkérdőjelezte Gallovics összeállítását. Mi volt ez pontosan?
A szaklap a kapuban a 37 éve Szabó Antal mellett rakta le a voksát, jobb fedezetnek az újpesti Nagymarosi Mihály helyett az MTK-s Kovács Imrét javasolta, idézem, hogy miért. Nem csak azért, mert kivételes képességű játékos, hanem azért is, mert kivételesen jó formában van. A cikk Deákot is a csapatba követelte, mondván Zsengellér bal összekötőt is játszhatna, és Bamba lenne a center, hozzátette a szaklap. Ha valaki technikai fogyatékossággal gyártja a gólokat, ám legyen, Isten úgyse, szívesen veszem. A nagy csapat 5-1-re legyőzte a B-válogatottat, a mérkőzést megnéző Toldi Géza, amiatt sajnálkozott, hogy vidéken még nem indult be igazán a futballélet. Dikker Mihály, az Újpest szakosztály vezetője pedig az edzőmeccs alapján megjegyezte, ha Bécsben is ilyen frissen és ötletesen játszanak a fiúk, akkor nem lehet baj. A Ferencváros második válogatottsága előtt álló válogatottja, Sipos Vilmos örült, hogy olyan rutinos újpestieknek adhatja be a labdát, mint Zsengellér vagy Szusza. Ábel, vagy ahogyan a Népsportban némiképpen tiszteletlenül írták Zsengelléről, a nagy orrú, pedig annak örült, hogy Szusza és Puskás személyében két technikás összekötő között játszik. Nem tagadta. Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, de győzni fogunk. Ezt erősítette a Népsport is, ha tudásának csak a felét is nyújta ez, a csatársor javunkra fordíthatja a mérkőzést. Azért a szaklap óvatos volt, a józan észre hallgatva így gyorsulunk Ausztria-Magyarország 2-2, a B csapatok ülői úti találkozójára 3-1-es magyar siker tippelt a lap.
A korabeli írásokból kiderül, a miénk azért zsörtölődtek is a bécsi fogadtatás miatt. Mire kell gondolni?
Igen, a szállással volt gond, és nem kaptak ebédet, ez volt a nagyobb baj. Egyébként olyan nagy problémát azért nem jelentett, mert elővették a hazait, ugye az előbb idéztük, hogy mennyit vittek ki vonaton. Bár állítólag az is felvetődött, koplalás címén lemondják a meccset.
A 3-2-es a vereség ismeretében lehet, hogy jobb lett volna, fejezd be te a gondolatot.
Hát igen, a miénk pedig kétszer is vezettek a félidőben még 2-1-re. Ráadásul a Rudast helyettesítő bíró a saját kapujába talált be. Idézem, sajnos szerencsétlenül hozzáértem a labdához, és lábamról pattant be az egyenlítő gól. Szűcs Sándor volt a miénk legjobbja. Ragyogóan játszott az újpesti középhátvéd, és időnként szinte egyedül verte vissza a megmegújuló osztrák rohamokat. A szaklap nem tagadta. Tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy az osztrák győzelem, ha szerencsés is, de megérdemeltnek mondható.
Tehát a 3-2-es vereség ismeretében mondhatni jobb lett volna lemondani a mérkőzést, de nem így lett. A játékosok hogyan dolgozták fel a vereséget?
Szusza szerint az osztrákok megérdemelték a győzelmet, az első perctől fogva ők irányították a játékot. Lakat Kájor azt mondta, a játék képének a döntetlen felelt volna meg. Zsengelér Gyula, a második félidő nagy nyomását a védelem nem tudta tartani. De a legélesebb kritikát az ellenfél egyik legjobbja, a jobb összekötő Karl Decker fogalmazta meg. Nem ismertem rá a magyar csapatra, mi viszont szívvel lélekkel küzdöttünk. Ugyanakkor Galovics kijelentette, utólag sem állítana össze más együttest.
És a B csapatok mérkőzése?
Egy manapság használatos értékelés szerint az egy-egy vereséggel felérő döntetlen csupán egy magyar dicsértek, Sárosi 3, azaz Sárosi Béla személyében, idézem a dicséretet, egy, csak egy legény volt talpon a pályán, mint ha meg akarta volna mutatni, hogy ott a helye a nagy csapatban. Különösen az utolsó negyed órája volt felejthetetlen. Béla ekkor oroszlán módra küzdött, ha mindenki ennyi szívvel játszott volna.
A két magyar csapatban pályára lépett a honi futball színejava. Érdemes megnézni, mi történt néhányukkal később. Játszunk el a gondolattal, mi lett volna, ha?
Sok játékosunk kipróbálta volna magát külföldön. Ki is próbálta egyébként. A háború után elvileg azok mehettek ki, akiket nem vettek számításba az 1948-as londoni olimpiai együttesben, ahová végül nem is nevezték a magyar futballistákat. Egyébként vegyünk sorra néhány játékost. Az orcson töréséből felépült Rudas Ferencnek 1950. márciusban eltört a lába. Visszatérése után nem volt a régi. Sebes Gusztáv nem vette figyelembe az aranycsapatban. Buzánszky Jenő lett a jobb hátvéd. Tény, amíg a Fradi játékosa formában volt, ő kapta a kettes mezt.
Másnak az 50-es évek a sérülésnél is súlyosabb traumát okoztak.
Szűcs Sándor esetében halált, az Újpest középhátvédjét 1951. június 4-én koncepciós per után tiltott határátlépési kísérlet szerelmével, Török Erzsi tánzalénekessel kivégezték. Amikor Puskás megtudta, letartóztatták, Szusza Ferenc és Bozsik József társaságában felkereste Farkas Mihály honvédelmi miniszter, de már késő.
Sebes Gusztáv számolt vele az aranycsapatban?
Szűcs 19 alkalommal játszott a nemzeti együttesben, utoljára 1948-ban a sérült Rudas helyére állt be. Galovics utána Kléber Gáborból, Mandik Bélából és Sebesből álló válogató bizottság állította össze a csapatot, tény, Sebes nem számított rá. A középhátvéd kivégzésekor már 30. évében járt, a szövetségi kapitány okoskodhatott úgy, hogy nála Börzsei János a centerhalf, sőt, a disszidálási kísérlet miatt internáló táborba küldött Lórán Gyula érdekében felelősséget vállalva a futballistáért, Kádár Jánostól kért úgymond kegyelmet. A belügyminiszter megadta, de megkérdezte ugyancsak egy bécsi magyar-osztrák magyar előtt, hogy nem tart-e Sebes attól, hogy Lóri disszidál. A szövetségi kapitány pedig garanciát vállalt, hogy nem, és Loránd csupán 1963-ban távozott végleg külföldre.
Loránd Gyula esete rendkívül érdekes.
Igen, 1949 márciusában azért akarta engedély nélkül eladni az országot, mert külföldön akart futballozni, csak hogy ekkor már lezárták a határokat a határon túlra igyekvők elől, magyarán nem lehetett külföldre igazolni. Lóri válogatottbeli pályafutása meg is szakadt, miután 1949 márciusában három másik labdarúgóval, Egressy Bélával, Mészáros Józseffel és Kéri Károllyal megpróbált nyugatra szökni, ám az államvédelmi hatóság elkapta és kistarcsára küldte.
Ez itt a sporttörténelem, amit a Nemzeti Sportrádióban Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Folytassuk az érdekes történeteket, Gábor.
Zsengelér Gyula 1947-ben engedéllyel Olaszországba távozhatott, az októberi Újpest-Ferencváros 5-1-es újpesti győzelemmel végződött meccs után ment ki, akárcsak a fradista válogatott Mike István, aki az 1946 április közepi válogatott meccseket kihagyta. A jugoszláv-magyar kettős állampolgárságú, wilhelmsburgi születésű Sípos Vilmosnak ő fradista volt, az Ausztria elleni volt a második, egyben utolsó nagy válogatottsága, 1946-ban Bolognába igazolt. Az újpesti Szusza Ferencet, aki egyébként sokáig hezitált, hogy menjen vagy se Olaszországba, aztán maradt, Sebes Gusztáv nem vette figyelembe az aranycsapatban. Azért egyébként megjegyezném, a Magyarországról kirajzás a 40-es évek a második felében sokkal kisebb mértékű volt, mint az első világháború után a tanácsköztársaságot követően.
Egyértelmű, hogy a legnagyobb veszteség már, ami futballmúltunkat érinti, Nyers István távozása.
A Franciaországban született Nyers István az osztrákok ellen volt második alkalommal válogatott és második gólját szerezte. Ő szó szerint nem érezte szabadnak magát, igaz, az Újpest nem adta meg az általa kért pénzt, továbbá öltözői lopással is vádolta, 1946-ban Csehszlovákia felé megpattant, később világra szóró karriert futott be az Interben.
A B csapatban, a magyar válogatottban is óriási klasszisok rúgták a labdát, ugye?
Igen, a B csapatból a kispesti Olajkár Sándor 1946-ban az Atalanta játékosa lett, a fradista Sárosi Gyurka szintén engedéllyel 48-ban Olaszországba ment edzőnek. Öccse Sárosi Béla 1946-ban magánéleti okok miatt szabad utat kapott, Bolognába igazolt. Deák Ferenc nem fért be az aranycsapatba, maradt itthon. Schubert Gyula 1947-től a pozsonyi szlován játékosa, 1948-ban a csehszlovák válogatottig, majd a Torinóig jutott, 1949-ben a csapat repülő szerencsétlenségekor életét vesztette.
Aki kicsit ismeri a háború utáni magyar labdarúgás helyzetét, eddig nem találkozott egy névvel, a legnagyobbéval, Kubala Lászlóéval.
Jogos a felvetés, de az 1927-es születési Kuksi, azaz az ekkor 18 éves Kubala László az FTC-ben játszott, maga sem gondolta volna, hogy idővel három ország válogatottjának is felhúzza a mezét.
Végezetül arról sem feledkezzünk meg, hogy a Barcelona sztárja lett Kubala László.
Igen, a katalán klubban még talán Johan Cruyffnál is nagyobb becsben tartják az emlékét, de hogy milyen gazdag volt a honi labdarúgás a 40-es években, arra remek példa. Volt olyan, hogy Kubala, Mike, Schubert, hát ugye távozók is, ide vegyük hozzá Nyers Istvánt is, egy csapatban rúgták a labdát, és ez nem egy sztár együttes volt, hanem a népligeti Ganz TE.
Ez volt a sporttörténelem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Ausztria-Magyarország, tehát 3-2-1-2-ről fordítottak az osztrákok 1946. április 14-én a bécsi Práterben, 60 ezer néző előtt, Budapest-Bécs meccs pedig 1-1-re végződött a találkozó. A két csapat 1946. április 14-én, tehát szintén április 14-én Budapesten az Üllői úton 30 ezer néző előtt játszott. Régi idők focia, de ez már egy másik történelem, egy másik sporttörténelem. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special.
So you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ismét a vívásé a főszerep, ez itt az az szó, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező vívó magazinja, beszélgető társam ezúttal is, Fodor Kende. Szervusz, Kende.
Szia, köszönöm az újabb meghívást.
Kende olimpiai ötödik helyezett, világbajnoki ezüstérmes kardvívó, és a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, és együtt izgultuk végig a hétvégi párbajtőr Grand Prix-t Budapesten, ahol mind a férfiaknál, mind a hölgyeknél volt magyar döntős, a férfiaknál magyar győztes is lett, Nagy Dávid személyében, innen is gratulálunk neki, és az az elképesztő fordítás, amit bemutatott a döntőben, erről majd beszélünk kicsit bővebben, az nem mindennapi volt, és hát természetesen Muhari Eszternek, olimpiai, egyéni olimpiai bronzérmesünknek is szívből gratulálunk, aki ezúttal a West End párbajtőr Grand Prix női versenyében a második helyet szerezte meg, csak nem 300 indulóból, azért ez egy óriási dolog, még akkor is, hogyha szegény 11-6-ra vezetett a döntőben, remekelt, és az utolsó harmadban azonban fordítani tudott az ellenfele. Összességében már önmagában az, hogy a 64 között a hölgyeknél 7, a férfiaknál szintén a főtáblán 11 magyar szerepelhetett, egy olyan mezőnyben, ahol a világranglista legjobbjai első 16 helyezettje a hölgyeknél és a férfiaknál is itt volt. Az önmagában a magyar szereplést illetően ez a 18 főtáblás hely, ez bámulatos dolognak mondható a párbajtőrözőknél.
Abszolút, mind a férfi, mind a női szakág, én azt gondolom, a csillagos ötös a hétvégi teljesítmény. Ugye azt tudni kell, hogy ez a GPS gyakorlatilag elmaradt egy kicsit több, mint egy hónappal ezelőtt kellett volna, hogy megrendezzük. Ugye különböző események miatt hátrább tolódott, úgyhogy sikerült nagyszerű helyszínen, úgyhogy a Magyar Vívószövetségnek, illetve akik a versenyt rendezték, azoknak is különötös, hiszen fantasztikus versenyt raktak össze, ugye nem a szokásos Bokban, hanem a Paplászlóban voltunk. Én nem kételkedtem benne, hogy ilyen sok induló lesz, fantasztikus, nagyon sokan eljöttek Budapesten, szeretnek vívni, nagyon jó a rendezés, és ami pedig a magyar férfi párbajtőr, illetve a női párbajtőr letett, én azt gondolom, az csillagos ötös, úgyhogy eredménytől függetlenül, de az eredmény gyakorlatilag még egy ilyen, még plusz volt, amit hozzátett ehhez a versenyhez.
És mit szólsz a két döntőshöz?
Én nekem nagyon tetszett mind a kettőjük vívása, nagyon érdekes, és mind a kettő esetet érdemes később